Mesterképzésre jelentkezőknél szoktam mondani, hogy hát ha az ő motivációja, amit a motivációs levelébe szeretne leírni, nem keletkezett február 15-éig, akkor azért ez egy elég érdekes szituáció.
Nincs olyan, hogy elérhetetlen információ. Az intézményeknek is érdeke az, hogy minden olyan info, ami kell a felvételihez, az a kisdiákoknál legyen, szóval ezeket meg fogjuk tudni találni, csak egy kicsit keresgélni kell.
Elte Podcast. Elte Sort. Tudomány és ami előtte van. Utat mutatunk az egyetemi világban.
Nagy szeretettel köszöntöm az Elte Sort hallgatóit. Ebben a podcast epizódban az egyetemi felvételi lesz a középpontban, hogyan készüljünk rá és mire figyeljünk a jelentkezésünk során. Ehhez segítségül hívtuk Lengyel Ágnest, az ELTE Oktatási Igazgatóság igazgatóhelyettesét. Szia Ági!
Sziasztok!
És Murai Lászlót, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökét. Szia Lackó!
Drága ELTE Podcast hallgatók, sziasztok!
Itt van velem műsorvezető társam Balázs Dóri is, az ELTE kommunikációs munkatársa.
Sziasztok!
Én pedig Jamriskó Tamás vagyok, az Első Pesti Egyetemi Rádiótól. Dóri, te mire emlékszel a felvételi folyamatból?
Ez egy nagyon kemény kérdés, mert hogy egy kicsit meg kell erőltetnem a memóriámat, olyan régen volt az első felvételim, mert hogy én ezen már kétszer is átestem ezen a procedúrán. Úgyhogy hát a hajdanában, danában akkor még papíralapon vittük el a felvételi papírokat az intézményekbe. Utána pedig a második alkalommal a legmarkánsabb emlékem az, amikor azon próbáltam meg túljutni azon az információ halmazon, hogy kellett időszűrésre mennem, vagy sem.
Valami papírra én sem emlékszem. Ági, kell még papírokat leadni a felvételinél?
Konkrétan papírokról már nem beszélünk, elektronikusan zajlik a teljes felvételi, a jelentkezési lapot felváltotta egy gyönyörű kis űrlap, viszont egy csomó mindent fel kell tölteni majd egyébként a felvételi eljárás során abba a bizonyos rendszerbe, úgyhogy papírok már nem feltétlenül, kivéve esetleg mondjuk a hitelesítést, ha valaki postán teszi meg, de elektronikusan nagyon sok minden kell, ami eddig papíralapon kellhetett.
Én egyébként arra emlékszem a saját felvételémből, hogy utolsó pillanatra hagytam az egészet, és akkor még azért hosszabb volt a folyamat, legalábbis én erre emlékszem hozzá, és ugyanígy szintén legyen a dokumentum, jól látható legyen, arra azt hiszem a felvi.hu fel is hívja a figyelmet, hogy olvashatóak legyen, tehát erre mondjuk speciál külön figyeljünk.
Igen, minden esetben ugye ezeken a dokumentumokon szerepelnek olyan azonosító adatok például, ami a nyomtatványnak a sorszáma, ami más betűtípussal, más színnel van rányomva arra a bizonyos oklevélre, vagy akár érettségi bizonyítványra, és azt a számot azt lát kell nekünk, úgyhogy jó minőségben. Ez egy fontos dolog, igen, kell fényképezni vagy szkennelni.
Látszott, te mire emlékszel a saját felvételidből?
Nekem az első rész a felvételinek az viszonylag simán ment, és egyszerűen hál' Istennek. Az igazi izgalom akkor jött, amikor leérettségiztem. Ott nagyon-nagyon megpróbáltam fejben tartani azt, hogy feltöltsem az érettségi eredményeket a felvi rendszerébe, valamint ugye az utolsó hát sorrend módosításnál volt egy kis fejvakarás, hogy hogy is nézzen ki majd a jövő, de úgy érzem, hogy végül is jól döntöttem.
És módosítottál sorrendet?
Igen, módosítottam, és sikerült is, hál' Istennek, az első helyen megjelölt szakra bekerülni, az LTBTK történelem szakára.
Az előző epizódunkban beszéltünk a pályaválasztásról, viszont van még néhány olyan lehetőségünk, hogy profin felkészüljünk a felvételére, és hogy a számunkra a legjobb döntést hozzuk meg, ahogy te is mondtad, hogy változtattál egy kicsit a sorrenden, és jól döntöttél. Mik ezek a lehetőségek? Hogyan tudunk még jobban felkészülni?
Van a felkészülésnek egy kicsit szárazabb része, amikor az ember elolvassa azt a felvételi tájékoztatót, ami meg szokott jelenni mindenkor ilyenkor decemberben. Általában a karácsonyfa alatt már tudjuk nézni a következő évi szeptemberi meghirdetéseket, és akkor tudjuk azt mérlegelni, hogy mit és hogyan kellene csinálnunk. Úgyhogy az első feladat az minden esetben egy ilyen száraz olvasásos dolog lenne. De utána van interaktívabb része is ennek az egész eljárásnak, hiszen ha már jól kiolvasgattuk magunkat, akkor érdemes elmenni mondjuk például egy kiállításra, ahol több intézménynek a felvételiével meg lehet ismerkedni, vagy vannak olyan úgynevezett intézményi nyílt napok is, amire el lehet menni, és akkor itt meg lehet nézni, hogy milyen hangulatú az adott intézmény, ki lehet próbálni mondjuk mintaórákat, lehet beszélni hallgatókkal, oktatókkal, és nem szégyen, hogyha az emberre az összeírt kérdéseivel érkezik, és a felvételis kollégától mondjuk a pontszámításról, vagy bármi egyébről érdeklődik.
Lackó, az edukáció kiállításhoz elég markánsan közel van a Hőoknak.
Így van. Nagyon szeretjük ezt a rendezvényt.
mit tudsz tanácsolni, milyen kérdésekkel érdemes egyébként egy standhoz oda fáradni az érdeklődőknek.
Igen, kicsit visszakapcsolódva az előző kérdésre, én nem ezen a formális úton indultam el, amikor elkezdtem felkészülni a felvételire, ugye ez nagyjából már olyan 10-11. Tájékán tudja az ember, hogy milyen irányba szeretne elindulni majd a felsőoktatás csodálatos dimenziójába, akkor ott kiválasztja a fakultációkat, és én utána azt a stratégiát választottam, hogy a már egyetemista ismerőseimnél egyébként körbe kérdeztem, hogy ők milyen intézménybe járnak, milyen szakra, mennyire szeretik, és akkor ebből a tapasztalatcsomagból egyébként összeállhatnak azok a kérdések, amiket az edukáción is fel lehet tenni. Én mindig egyébként az egyetemi tanulmányokat egyébként nem csak tanulmányi dimenzióban kell szerintem egy hallgatónak értelmeznie, hanem ez egy nagy váltása az ő kis fiatal életébe. Ez a felnőtté válásnak az első lépcsőfoka, tehát például az, hogy milyen az egyetemnek a környezete, milyen lakhatási lehetőség van, milyen a kollégiumi infrastruktúra, az egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amellett, hogy egyébként mit fog az adott szakon tanulni. Ugyanilyenek lehetnek a hallgatói szolgáltatások, a hallgatói élet. Tehát van rengeteg olyan kérdés, amit fel tenni az edukáción, és szerencsére a hallgatótársak, igazából a jövendőbeli hallgatótársak ezekre a kérdésekre megfelelő válaszokat is tudnak adni.
Én nagyon sok hallgatónál látom én is azt, hogy bekerülnek az egyetemre, és egy kicsit el vannak veszve. És azért azt mindenképpen húzzuk alá, hogy ez egy olyan jellegű felnőtt képzés, hogy az intézmény, a HÖK, vagy bárki, aki az egyetemhez kapcsolódik, és még nyilván saját magunknak is utána kell nézni, és tudnak ezek a szervezetek segíteni. Hogyha elmegyünk egy edukációra, ugye nyilván kimegyünk, nagy standok, színes minden, tehát minden egyetem egyértelműen el akarja magát adni nekünk, hogy hozzájuk járjunk. Hogyan lehet azt szerintetek megoldani, hogy túllássunk a marketingen, és valóban értékes, hasznos, és olyan információkat szedjünk össze, ami alapján mi pontosan és a lehető legjobban tudunk dönteni?
Én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan stratégia nélkül érkeznek az edukációra, és egyszerűen csak oda mennek a standokhoz, és akkor azt a kérdést teszik fel, vagy illetve azt a kérést intézik az ott állókhoz, hogy hát, meséljetek nekünk valamit Na, ebből biztosan nem fog az ember konkrét információkat kiszedni, na ez lesz az, ahol megpróbálják neki eladni az adott egyetemet, vagy az adott szakot. Viszont, hogyha konkrét kérdésekkel érkezünk, akár nem is egyedül, hanem többen összefogva osztálytársakkal, barátokkal, és egymást erősítve, segítve, ami nekem nem jutott eszembe, majd eszembe jut a másiknak, konkrét kérdésekkel megyünk oda a standhoz, akkor arra konkrét válaszokat fognak adni majd az ott lévők. Tehát én egy dolgot javasolnék, stratégiával érkezzünk mindenképpen.
Akkor lehet, hogy én is ennek az ellenpontja leszek, mert szerintem az általános kérdésekből is sokat lehet tanulni egyébként. Tehát, hogyha ez a mesélj nekem a nemzetközi gazdálkodás szakról kérdés elhangzik, akkor hogy ott mennyire kompakt, mennyire lelkes, mennyire csillogó szemű választ kapunk, az szerintem azért visszajelzés arra vonatkozó, hogy mennyire jó arra a képzésre járni, főleg akkor, hogyha egy olyan hallgatótól kapjuk ezt a visszajelzést, aki maga is arra a szakra jár.
Kedvencem egyébként, amikor olyan kérdéssel érkeznek, én ugye a másik oldalról is meg tudom ezt ítélni, hogy oké, egy csomó mindent tudunk, hogy miért járjunk ide, most akkor azt mondd meg, hogy miért ne.
Így van, és ott is figyelni kell egyébként, mert aki nagyon-nagyon megpróbálja titkolni a valóságot, az információkat a felvételizők elől, ott valami simlisség van, tehát amikor én nagyon-nagyon sokszor voltam egyébként edukáción kiállítói oldalon segíteni a kisdiákoknak infokkal, és én ott egyébként mindig elmondtam a képzésnek az árnyoldalait is, mert szerintem hozzátartozik a valósághoz.
Így van, tudnak mérlegelni, amit te is mondtál, hogy döntsünk arról, hogy lakhatás, egyetem, mennyire nehéz, mit tudunk vele csinálni.
Tehát például, amikor ugye az ELTE-ről kérdeztek, és mondjuk párhuzamba állították egy másik nagy vidéki tudományegyetemmel, akkor én ezt mindig elmondtam, hogy egyébként az ELTE-n az, hogy nincs egy ilyen összegész kampusz élet, nincs egy integrált kollégium oktatási intézmény szinergia az ELTE-n, az egyébként gyengeség lehet az egyetemi élet szempontjából. Debrecenben baromi jó, hogy ott van a koli az egyetem mellett, itt Budapesten sajnos hát megvan a fővárosnak a ez irányú hátránya.
Melyikre érdemesebb elmenni, ha lehet ilyet mondani, nyílt napra, vagy az edukációra? Melyiknek mik lehetnek az előnyei, hátrányai?
Ugye az edukáció az egy nagy majhál is, igazából egy nagy kiállítás, ahol rengeteg intézménnyel találkozhatnak viszonylag rövid idő alatt, és sok információhoz eljuthatnak. Az intézményi nyílt napoknak megvan az az előnye, hogy az ember ellátogat dedikáltan abba az intézménybe, ahova el szeretne menni és felvételizni szeretne, a Hung Expo A pavilonjából nem jön át, hogy milyen a bölcsészkarra járni. Ha eljön az LTBTK-ra egy hallgató, akkor itt látja a Trefort kertet, látja az atmoszférát, az épületeket, az embereket, akik itt vannak a kampuszon, tehát ez mindenféleképpen előny. Az edukáción nem sokszor van lehetőség egyébként oktatókkal találkozni adott szakokról, ez egy nyílt napon abszolút benne van a pakliban, vannak bemutatóórák, tájékoztatók, szakspecifikusak, ahol azért részletesebb információkat lehet kapni, szóval akinek van egy konkrét elképzelése intézménnyel, szakkal, karral kapcsolatban, mindenképpen azt javaslom, hogy látogasson el egy nyílt napra is. Az edukáción meg ott ugye több intézményt lehet összemérni, több szakot, annak is megvan az előnye.
Hogyha már azért nagyjából tudjuk, hogy mi legyen a döntésünk, ugye felvi.hu-n keresztül jelentkezünk. Viszont Ági, milyen keretekben zajlik a felvételén? Például nálunk arra emlékszem, hogy az egyetemeknek írtak osztálytársaim, hogy akkor mi van, mi kell hozzájuk, aztán kaptak egy olyan választ, hogy a felvi.hu-t keressék. Szóval mik ennek a keretei, hogyan gondoljunk rá?
Hogyha frissen érettségizőként szeretnénk tovább menni a felső oktatásba, akkor mindenképpen érdemes a szem előtt tartani, hogy ez egy központi eljárás lesz. Tehát lehet kérdezni az intézményeket, és ők a saját szakjaikról remek információkat tudnak majd adni, de az egész eljárásnak a gazdája az az oktatási hivatal lesz. Minden elektronikusan fog zajlani, és mindent központilag egy rendszeren keresztül kell majd benyújtani, intézni, tájékozódni, egyebek. Én azt gondolom, hogy ha azt az egy rendszert jól ismeri az ember, és oda minden jó információt megad, és azt, amire az intézményeknek szüksége van, akkor gyakorlatilag, ha nincsen az adott szakon mondjuk egy alkalmassági vagy gyakorlati vizsga, akkor nem is fog találkozni azzal az intézménnyel, hová ő szeretne majd bejutni az eljárás végeredményeképpen.
És ahol van alkalmassági vizsga, ezekről hol tudnak tájékozódni?
Na, ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye az alkalmasság és a gyakorlati vizsgák azok mindig megjelennek a felvételi tájékoztatóban, azoknál az adott szakoknál, ahol szervezhet egyáltalán ilyet a felsőoktatási intézmény. De általában a felvételi tájékoztatónak a szerkesztése, szerkezete az nem megfelelő ahhoz, hogy a teljes alkalmassági vizsga követelményt vagy gyakorlati vizsga követelményt oda fel lehessen tenni. Tehát itt én minden esetben azt javaslom, hogy az adott intézménynek a honlapján tájékozódjon mindenki arról, hogy tulajdonképpen ott mit kell neki majd csinálni. Egy alkalmassági vizsga az teljesen eltérő lehet akkor, hogyha pedagógus képzésről beszélünk, vagy sporttudományi képzésről, vagy művészeti képzésről. Ugye jellemzően ezeken a képzési területeken vannak ilyen vizsgák, és nem mindegy, hogy mondjuk ott konkrét sportteljesítményt várnak el, például, hogy lefussam valamennyi idő alatta valamilyen távot, na ezt mindig az intézmény honlapja fogja nekünk megmondani.
Hogyha már tudjuk, hogy kb. Hova szeretnénk jelentkezni, utána néztünk, akkor a pontszámítás az hogyan zajlik? Tehát ugye a hallgatói oldalról is, én még emlékszem egy pontkalkulátorra, de hát ott is vannak érettségi pontok, bizonyítványpontok, egy picit elveszős a történet, illetve hogyan zajlik az egyetem, illetve hogyan zajlik a központ részéről, tehát mi alapján vannak ponthatárok?
A pontszámításról annyit érdemes tudni, hogy változó lehet szakonként akár, viszont van egy ilyen alapstruktúra, ami minden alapképzésre úgy nagyjából igaz tud lenni. Biztosan kellenek hozzá a korábbi középiskolában elért eredmények, legyen szó az utolsó két tanévnek a bizonyítványban szereplő jegyeiről, vagy akár az érettségiről. Persze vannak olyan szakok, ahol ezt ki lehet váltani egy az egyben egy gyakorlati vizsgával, ennek érdemes utána nézni. Maga a pontszámítás az egy 400 pontos rendszerben történik, a tanulmányi és érettségi pontokból ennyit lehet összesen összeszedni, de a végeredmény az majd 500 pont lesz, mert hogy 100 pontot még különböző többletpontok jogcímén, hát ilyenek lehetnek az emelt szintű érettségért járó pontok, a különböző tanulmányi versenyek, a nyelvtudásért járó pontok, vagy az esélyegyenlőség, azt lehet még hozzászerezni. Tehát összesen egy 500-as keretben kell gondolkodni, amiből 400 az kemény teljesítmény, és 100 az pedig a többletpont. Így érdemes elképzelni ezt az egészet. És azért azt is tegyük hozzá, hogy van egy pontszámító kalkulátor a felvi.hu-n, ahova be lehet írogatni, hogy ha én úgy gondolom, hogy nekem így és így fog sikerülni majd az érettségim, én úgy gondolom, hogy nekem sikerült majd letenni azt a nyelvvizsgát addigra, akkor ezeket beírva lehet különböző kombinációkat gyártani ott a felületen. Viszont azt, hogy melyik pontszámítás lesz nekem, mint felvételizőnek a legjobb, azt majd az oktatási hivatal ki fogja választani. Tehát azon nem érdemes izgulni, hogy akkor majd a jobbik vagy a rosszabbik verziót fogja választani a rendszer, mert minden esetben így is úgyis a jobbikat választja.
Így van, és egyébként én nagyon-nagyon ajánlom ezt a pontszámító kalkulátort, ez nekem így most Vietnam flashbackként beugrott, hogy én nagyon-nagyon sokat írogattam be, hogy hú, ha 95%-os magyar írok, de csak 80%-os törít, és egyébként 4-es leszek, de 5-ös matekból, akkor hány pontom lesz, és egyébként tehát ugye pontosan számol a pontszámító kalkulátor. Utána az egész arra is jó egyébként, hogy saját magának egy standardet meghatározzon, egy célt az érettségére, hogy mit szeretne elérni, mert tudja, hogy na, ha ez az eredmény meg lesz, akkor valós esélyem van arra, hogy bejussak arra az adott szakra. És egyébként a felvi.hu-n az előző évi több évre visszamenőleg ponthatárokat is el lehet érni. Ugye ez is kérdés szokott lenni nyílt napokon is, edukáción is, hogy na most idén hány pont lesz a ponthatár mérnök szakra. És ezt azért tudni kell, hogy ez ugye évről évre változik, de egy tendenciát azért lehet látni abból, hogy az elmúlt 1-2-3-5 évben nagyjából hogyan mozgott.
Tehát ilyen nagy kiugrások nem nagyon lesznek.
Én plusz-minusz 10%-kal kalkulálnék mindig, ez lehet jobb, ez lehet rosszabb, de kiindulásnak szerintem ez megfelelő.
Mert ugye a pontszámítás is gyakorlatilag mindig az adott évi teljesítménytől függ, tehát a jelentkező teljesítménytől.
Attól függ, hogy mennyire jól érettségiztek a diákok egymáshoz
képest. Meg hogy hányan jelentkeztek.
Hányan jelentkeztek, meg hogy mennyire jó középiskolai eredményeik lettek. Ezt ugye évről évre fixen egyébként nem lehet kiszámítani, de a tendencia fontos, és abból lehet kalkulálni.
Én ezt egyébként úgy fogalmaznám meg, vagy úgy szoktam, azt a példát szoktam hozni rá, hogy úgy kell elképzelni ezt az egész pontszámítási mechanizmus, mondjuk, mint egy futóversenyt. Vannak ilyen nevezési feltételek, amik mondjuk a felvételi érettségi követelmények, meg egyebek, meg van egy mezőny, akikkel versenyzünk. És hát azt tudjuk, hogy mi az egyéni szintidőnk, pontszámító kalkulátorral megállapított eredményeink, de az, hogy az ezen a versenyen, az idei felvételi eljárásban most jó lesz, vagy nem lesz jó valamilyen helyezésért, az attól függ, hogy kik álltak velünk egyszerre a rajtvonalhoz. Itt nem lehet előre így ezzel kalkulálni, hogyha nekem ennyi van, és ennyi volt tavaly, akkor na, akkor én már biztosan. Sőt, hozzáteszem, hogy gyakori kérdés szokott lenni, és kicsit úgy zokon is szokták venni a jelentkezők, hogy de hát miért fordulhatott elő, hogy az önköltséges képzésben magasabb a ponthatár, mint az államin? Hát pont ezért. Mert más emberek álltak rajthoz az állami helyekért, és más emberek álltak rajthoz az önköltséges helyekért.
Az sem mindegy, hogy mennyi államilag támogatott férőhelyet tud biztosítani az adott szak, vagy kar, vagy intézmény, illetve mennyi költségtérítésest, ez például ugye a jogon is egy elég erős ponthatár növekedést eredményezett az elmúlt években.
Ez így van, ez olyasmi, mint hogy az érem táblázat is csak, hát mondjuk egy versenyen az első 3-ig szól, azért itt nem ennyi létszámokat érdemes majd figyelembe venni, de igen, tehát azt is nézni kell, hogy mennyi helyre futhatunk be összességében.
És jó stratégia lehet az, hogyha valaki nagyon be akar kerülni egy szakra, akkor az államilag támogatott helyet mindenféleképpen jelölje meg, mert azért viszonylag sok, tehát tényleg van néhány olyan szak, ahol nagyon kevés államilag támogatott férőhely van, de azért többségében van lehetőség ebbe a finanszírozási formába bekerülni, és ezzel csak a saját esélyeinket növeljük, tehát ne higgyük azt, hogy mi úgy sikerülhetünk be államire, csak az önköltséges jelöljük meg, duplázzuk az esélyeinket.
Annak idején is azt csináltam, hogy megvolt a 3 fix szak államin, és hozzáraktam egyébként a fizetőset is, hogyha az államira nem kerülnék be, mert mindenképpen szerettem volna egyetemre menni, és akkor fizetésre felvesznek.
Vannak egyébként olyan tipikus hibák, amiket fel lehetne villantani, amikre így felhívhatjuk a figyelmet, hogy na ezt a lehet akkor kerüljük el?
A felvételi eljárás során.
Igen.
A határidők elfelejtése. Azt nem szabad, tehát ezt kéménybe korommal fel kell írni, hogy meglegyen.
Nekem a falamon az irodában van egy kép, nagy-nagy víz kellős közepén egy falatnyi kis szigeten áll két dinoszaurusz, és bambán néznek Noé bárkája után, ami így éppen távolodik, és körülbelül az a felirat fölötte, hogy fú, te, figyú, ez ma volt. Na így tudunk járni a felvételi eljárás keretében is bizonyos dolgokkal. Én saját magamnak azt a technikát szoktam alkalmazni, hogy megnézem, hogy milyen határidők vonatkoznak akármire, egy projektre, egy tevékenységre, jelen esetben most a felvételi eljárásban, és ezeket szépen felírom a naptárba, de nem arra a napra, amikor maga a határidő van, hanem egy héttel előtte. Hogyha esetleg mondjuk keresni kell a nyelvvizsgámat, amit be kellene fotózni, akkor ne az utolsó éjszaka kelljen a padlás feljáró kulcsát keresgélni, hogy akkor most hol is van tulajdonképpen, és akkor így biztosan nem késem le azt a határidőt, amire itt mindenképpen oda kellene figyelni. Na ez az egyik tipikus hiba, de a másikat tulajdonképpen már mondtátok is, hogyha ugyanannak a szaknak a finanszírozási formájából csak az egyiket jelölöm meg, pedig egyébként mind a kettőt tudnám vállalni, na utólag ezen már nem lehet módosítani.
És amikor megtörtént a felvételi, beadtuk, oké, okay, február 15, pipa.
Akkor hátradőlés.
Hátradőlhetünk?
Ó, nem. Ezt na, persze kicsit, úgy gondoljuk. Egy kicsit, egy icipicit, de csak addig, amíg a hitelesítést is meg nem csináljuk. Mert hogy nagyon sokan ezen a banánhéjon szoktak egyébként előcsúszni, hogy megadják az adataikat, jelentkeznek, így nagyon örülnek neki, hogy fú, életükben először végre egy ilyen bonyolult, nehezen átlátható dolgon túl vannak.
Kapnak egy zöld pipát a rendszertől.
Így van, és utána hú, elfelejtik a hitelesítést, és ezzel bugják az egész felvételi eljárást.
Mit jelent egyébként a hitelesítés? Ez milyen procedúra?
Ugye azt kell tudni erről a felvételi rendszerről, ami elektronikusan zajlik, hogy itt tulajdonképpen a háttérben nagy-nagy rendszerek, úgynevezett közhiteles nyilvántartások beszélgetnek egymással. Hitelesíteni lehet például az ügyfélkapun keresztül, tehát ez valamiféle polgári, személyügyi, szóval, hogy ez egy olyan típusú nyilvántartás, de beszélget például a rendszer a középiskoláknak a nyilvántartási rendszerével, vagy a nyelvvizsgáknak a nyilvántartási rendszerével is. Emiatt kell, hogy a mi adataink ebben a rendszerben pontosak legyenek. Ha valaki nem szereti például a harmadik nevét, ami a személyigazolványában van, az egy jó dolog, hogyha így bemutatkozáskor azt nem használja, de ilyenkor legyen szíves és írja föl, hiszen akkor nem fognak tudni az egyes rendszerek egymással jól kommunikálni, nem fogják őt tudni azonosítani. Na, a hitelesítés az erre szolgál, validálom az általam megadott adatokat, átmegy ez az ügyfélkapu rendszerbe, vagy postán én aláírom és büntetőjogi felelősségem tudatába vállalom, hogy amit én megadtam magamról adatot, az helyes. Ennyi a hitelesítés.
Tehát gyakorlatilag egy aláírás elektronikus, igen, vagy nem elektronikus, igen, formában.
Egy nem túl izgalmas, de szükséges lépés.
Így van.
El lehet rajta csúszni.
A felvételi eredmények kihirdetéséig van még más dolgunk? Illetve még annyit tűznék valahogy, hogy ugye ilyenkor a felvételi jelentkezés leadása után még be tudjuk küldeni azokat a plusz dokumentumokat, amikkel mi plusz pontokat szerezhetünk. Én annak sajnos elfelejtettem, de így is felvettek egyetemre, viszont valamiért nem írtam fel a naptárba. Szóval ez még egy olyan átmeneti időszak, amikor még tudunk esetleg hiányt pótolni és plusz dolgokat feltölteni a rendszerbe?
Mindenképpen. Egyrészt ugye az az alapelv, hogy ami rendelkezésre áll a jelentkezéskor, azt legyünk kedvesek és adjuk is meg a jelentkezéskor. Mesterképzésre jelentkező őknél szoktam mondani, hogy hát ha az ő motivációja, amit a motivációs levelébe szeretne leírni, nem keletkezett február 15-éig, akkor azért ez egy elég érdekes szituáció. Tehát mondjuk például egy motivációs levelet is fel lehet tölteni addig a bizonyos határidőig. De hát érettségizni később is érettségizhet az ember. Egy nyelvvizsgát később is letehet az ember, tehát keletkezhetnek olyan dokumentumok, vagy egy tanulmányi versenyen is később érhet el olyan eredményt, ami többletpontot érhet, tehát később is keletkezhetnek egyszerűen olyan dokumentumok, amik fontosak vagy szükségesek lehetnek, úgyhogy mindenképpen kell nézni a hiánypótlási felszólításokat, amik érkeznek, illetve magunktól rájönni, hogy mi az, ami még kellhet ehhez a bizonyos eljáráshoz, és általában ott július elején van egy határidő, minden eljárásban más-más konkrét dátumról van szó, ameddig igenis fel kell tölteni a hiányzó dokumentumokat. Ez például fontos. De nem csak a hiánypótlásra kell odafigyelni a jelentkezési határidő után. Hogyha azon az adott szakon van alkalmassági vizsga vagy gyakorlati vizsga, akkor mondjuk úgy figyelni kellene a leveles ládát, mert arra egy behívó fog érkezni, és hát arra úgy jó lenne el is menni.
Jó címet adjunk meg.
Igen. Nekem az egyik ilyen kedvencem, amikor valaki a vonalhúzás után jött rá, a pontot partin szembesült vele, hogy hát őt nem vették fel, és amikor visszakövettük az eseményeket, akkor kiderült, hogy hát igen, hát ő nem kapta meg azt az e-mailt, mert hogy ő nem azt az e-mail címét adta meg, amit nézegetni szokott, hanem valami másikat. Na, ez például egy tipikus baki, no. Igen.
És ha már e-mail cím, szerintem arra is fontos, hogy felhívjuk a figyelmüket, hogy hol tudnak érdeklődni, hogyha bármi kérdésük van. Ez például az ELTE esetében egy nagyon fontos dolog, hogy van ugyan egy nagy ELTE, ha így akarjuk nevezni, de nincs egy nagy ELTE, ahova te felvételizni fogsz. Karok vannak, szakok vannak, tehát általában azok az elérhetési útvonalak, azok lesznek számodra megfelelőek, ahol ugye majd tanulni fogsz, tehát az adott karhoz tudsz legtöbb fordulni. Nincsen sajnos központi
ügyintézés.
Ez az.
A tájékoztatóban egyébként egész szépen el van dugva, de ott van az információ. Amikor az ember az egyetemek, főiskolák menüpontban kikeresi azt az adott kart, amit ő szeretne, meg azt az adott szakot, akkor ott el van bújtatva, de ott vannak az intézményi elérhetőségek, és akkor azok úgy karonként mások lesznek. Sőt, lesz olyan intézmény, aki az alap meg a mesterképzéseire is más telefonszámot és e-mail címet fog megadni, úgyhogy azt is érdemes megnézni a felvételi tájékoztatóban, igen.
Hiszen gyakorlatilag a tanulmányi osztályon is az ügyintézők mindenki lebontott ügycsoportokban dolgozik, tehát nem is mindegy, hogy kihez fordulunk, úgyhogy ezeknek is érdemes utána nézni.
Mindenképpen.
De alapvetően jó ökölszabály az, hogy a felvételi folyamatban álmaink intézményének felületeit, akár honlapot, akár social media felületeit nézzük gyakran, mert nincs olyan, hogy elérhetetlen információ. Az intézményeknek is érdeke az, hogy minden olyan info, ami kell a felvételihez, az a kisdiákoknál legyen, szóval ezeket meg fogjuk tudni találni, csak egy kicsit keresgélni kell.
Megvan már mindenünk, meg volt a jelentkezést, várjuk az eredményeknek a kihirdetését. Van még más dolgunk, Ági?
Én azt javaslom mindenkinek, hogy nézegesse továbbra is az e-mail címét, mert érkezhetnek még olyan utolsó körös hiánypótlási felszólítások, amikor az intézmények próbálják megmenteni azokat a jelentkezőket, akiknél még valami, csak egy icipici apró dolog hiányzik, és hát érdemes megadni egyébként minden adatunkat tényleg. Nekem most így, hogy beszélgetünk, eszembe jutott egy remek sztori. Valaki azt reklamálta, hogy a pontot parti mellett ugye mindenki szokott kapni SMS-t az eredményeiről, és akkor ő reklamálta, hogy miért nem kapott SMS-t. Hát megnéztük az adatait, és nem adott meg telefonszámot. Tehát mondjuk ugye kicsit nehéz lesz SMS-t kapnia, úgyhogy még akkor is érdemes újra utoljára leellenőrizni az adatainkat és aktualizálni a rendszerben. És egyébként a vonalhúzás után sem érdemes hátradőlni, mert hogy még utána fogjuk megkapni az úgynevezett besorolási döntést az oktatási hivataltól.
Ez
mondja meg majd, hogy hova nyertünk felvételt. Ez egy ilyen nagy-nagy döntéscsomag, ami az összes jelentkezésünkről megmondja, hogy igen vagy nem, melyik sorrend szerint hova nyertünk felvételt, hova nem nyertünk felvételt, hova milyen indokkal, ez fontos dokumentum lesz.
Tehát
majd.
Akkor mindenhonnan kap SMS-t, amit megjelölt a felvin, hogyha eléri a pontszámítást?
Egyetlen egy SMS-t fog kapni mindenki, és a besorolási döntés is egy darab dokumentum lesz, és felvételi határozatot majd csak attól az egyetemtől kap a jelentkező, ahová valóban felvételt nyert.
Tehát csak egy helyre tudnak felvenni egy ilyen eljárásban.
Így van.
Csak gyors mellékes kérdés, mi van akkor, hogyha felvesznek engem egy helyre, de én mondjuk oda nem szeretnék menni?
Szomorú lesz az intézmény nagyon.
Rettentően. De egyébként a felvételi határozat az még nem kötelez senkit arra, hogy be is iratkozzon abba az adott intézménybe. A felvételi határozattal az ember a jogot szerzi meg arra, hogy ő oda az adott intézménybe hallgatóként elmehessen. Mm-hmm. Igen, igen. Tehát ez egy lehetőség és egy jog, hogyha ő nem akar, akkor nem muszáj beiratkozni az intézménybe. Ha elfelejti, akkor sem lesz hallgatója az adott intézménynek, tehát ez még nem kötelezvény, ez csak egy ígérvény.
Az első helyre nem akarok menni. A második helyre mehetek ekkor?
Nem. Úgy néz ki ez az egész rendszer, hogy a felvételi döntés az egyetlen egy helyre fogja majd ez a besorolási döntés beosztani ezt a hallgatót, na oda lehet elmenni. Minden más korrekció az nagyban attól függ, hogy az intézménynek milyen a szabálya, lehet-e mondjuk átjelentkezni rögtön felvételi után, ezt nagyon sokan tiltják egyébként, úgyhogy ennek mindenképpen érdemes utána nézni. Na ezért lehet jelentősége egyébként még a sorrendmódosításnak akkor, mielőtt megszületik ez a bizonyos felvételi döntés.
És ezért kell nyilván ezeket a helyeket jól átgondolni, amiről már beszéltünk korábban.
És akkor végre felvették a kedves hallgatót, lehet örülni, mit kell utána csinálni, vagy mit lehet, vagy mit érdemes?
A nagy örömködés után mi azt tapasztaljuk egyébként a hallgatói önkormányzat frontján és csapataiban, hogy egyből elindul az érdeklődés az adott intézményi szakos Facebook csoportokban, hogy na, mi a teendő? Ugye a nyár, főleg egy gimis évzárás, érettségi és egyetemi felvételi után mindig nagyon-nagyon intenzív időszaka az embernek, az életének, és hát ez az egyetemre való bekerüléssel sem változik meg. Én mindenkinek azt javaslom, aki egyetemre felvételt nyert, és egyébként majd be is akar iratkozni szeptembertől, hogy minden egyes olyan lehetőséget ragadjon meg az egyetemi közösségi integráció tekintetében, ami kínálkozik. Erre nagyon odafigyelnek az egyetemek, nagyon sok lehetőség van. Ugye az összes integrációs és tájékoztató esemény hasznos, mind azért, hogy a saját kis networkünket, szaktársainkat, gólyatársainkat megismerjük, tehát itt most egy gólyatáborra, vagy egy évnyitó gólyahétre gondolok, de egyébként az egyetemre való bekerülés után sem fogynak el az információk, tehát azok a tájékoztató napok, amik általában az első két hétben lemennek az intézményekbe, azért orientálnak majd minket, hogy kell az első szemeszterünket abszolválni, mert igazából az a komoly izgalmak akkor jönnek, amikor a gimisek rádöbbennek, hogy az egyetem már nem gimi, és saját maguknak kell szervezni az életet. Igazából saját magukon kívül senkinek se tartoznak beszámolási kötelezettséggel, nem fognak rájuk szólni, hogyha nem írják meg a házi feladatot. Csomó-csomó olyan információra egyébként az egyetemi életnek az elején szükség van, ami lehet, hogy később már nem fogja annyira adni magát, de nagyon szükséges ahhoz, hogy sikeresek legyünk az egyetemi életben.
Igen, van egy ilyen mondás, hogy az egyetemen semmi sem kötelező, éppen csak azt kockáztatod vele, hogy nem kapsz érte diplomát.
Így van, így van.
Mondtátok, hogy a dátumok nagyon fontosak, mind a felvételinél, mind pedig a nyílt napoknál, edukációnál. Mik ezek, hogy már előre fel tudjuk írni a naptárunkba?
Van, ami felvételi eljárásonként változik, de a február 15-e, mint jelentkezési határidő, az fix minden esetben, illetve az is teljesen fix, hogy július elejéig lehet hiánypótolni. Itt konkrét dátumot most nem fogok tudni mondani, de a felvételi tájékoztatóban érdemes megnézni egyébként a határidő táblázatot, mert ott minden rögtön előre, már most decemberben tudni lehet majd, hogy jövő nyáron mivel fogunk foglalkozni.
A felvi.hu felülete pedig december 20-a tájékán, karácsony előtt nyílik. Az ELTE nyílt napjairól pedig a különböző kari honlapokon tudtok még tájékozódni.
A műsorunknak a végére értünk. A következő epizódban miről fogunk beszélni, Dóri?
A kollégiumokról lesz szó. Meghívott vendégeink két oldalról fogják körbejárni, hogy milyen a kollégiumi élet, miért jó kollégistának lenni, és hát egyáltalán hogy lehet bekerülni.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk és hallgattatok minket. Velünk volt Lengyel Ágnes, az ELTE Oktatási Igazgatóság igazgatóhelyettese.
Sziasztok!
És Murai Lackó, a HÖOK elnöke.
Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
Itt volt velem Balázs Dóri.
Sziasztok!
És Emre Iskó Tamást hallottátok. Hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok!
ELTE Podcast. ELTE Sort. Tudomány és ami előtte van. Utat mutatunk az egyetemi világban.